Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, ennek a mai vasárnapnak az evangélium igéjét. Megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 3. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethet ismét? Jézus így felelt: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, merre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot. De nem fogadjátok el a mi bizonságtételünket. Amen. Kedves testvéreim, sok minden van az életben, amit nem értünk, hogy hogyan működik, de látjuk a működését és annak eredményét. Hadd mondjak két példát, az egyik a villanyboiler. Nem tudom, hogy tudja-e valaki, hogy hogyan működik a villanyboiler. Egyáltalán érdekel-e valakit, hogy hogyan működik a villanyboiler, vagy a gázkazán, vagy egyszerűen bőven elég az, hogy amikor fürdeni megyünk és kinyitjuk a csapot, akkor folyjon a meleg víz. Azt gondolom, bőven elég. Nem tudom, hogy ki az, akiben olyan vágy volt, hogy annyira meg akarta ismerni a villanyboiler működését, hogy szétkapta otthon, vagy megnézett egy videót erről, ahol elmagyarázzák, hogy mi benne az anód, meg a katód, meg mindenféle ilyen dolgok, hőfokszabályzó és egyebek. Nem érdekel minket, az a lényeg, hogy működik. Sokan jöttek ma ide autóval, de nem biztos, hogy mindenki pontosan el tudná mondani, hogy hogyan működik az autóban a motor, a karburátor, a katalizátor, vagy éppen a differenciálmű. Van, aki annyira nem tudja, mint nemrég láttam egy képet, amin egy hölgy nagyon szeretett volna benzint tankolni az elektromos autójába. Nem az a lényeg sokszor, hogy mi hogyan működik, hanem az, hogy látjuk a működését. Ilyen a Szent Háromság is. Próbálhatjuk megérteni, hogy hogyan működik a Szent Háromság, hogyan lehet a 3-1 és az 1-3, de nagyon-nagyon nehéz, sőt, lehetetlen megérteni. Hadd idézzek egy katolikus püspököt, Prohászka Ottokárt, aki 1897-ben ezt írta: a Szent Háromság titka az Isten legmélyebb, leghomályosabb szentélye. Oda csak alázatos hitnek van bemenetele. Hogy hadd idézzem Luthert, a Jelrörvenjünk keresztények című imádságos könyvéből: ám tanuljon az ember Isten kikutathatatlan és megfoghatatlan akaratából, de arra merészkedni, hogy azt fel is fogjuk, nyaktörő vállalkozás. Megérteni a Szentléleknek a munkáját, az nyaktörő vállalkozás valóban. Nem sikerült Augustinusnak sem, aki azt hasonlította, hogy ez egy olyan feladat, mint egy dióhéjjal akarná kimerni az óceán vizét és áthordani egy másik helyre. Nem tudta megérteni Luther sem, Prohászka Ottokár sem, és azt gondolom, hogy valószínűleg én sem tudnám elmagyarázni nektek. De mégis a Szentlélek munkája nagyon-nagyon látható, és nem csak a Szentlélek, hanem a teljes Szent Háromsági. És erre fogtok most egy példát látni. Hogyan működik a Szent Háromság? Másfél ige versben. Mert tulajdonképpen a mai alkalommal elég lennének az igének az első másfél versét felolvasni, és abban benne van a teljes Szent Háromság. Mindezt azért mondom el így előre, mert mindenkinek legalább egy kis ilyen gondolkodásra serkentés, hogyha meghallja ezt, akkor hol találja meg benne a Szent Háromságot. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere, ő egy éjjel elment Jézushoz. Ennyi. És benne van a Szent Háromság. Mert benne van az, hogy volt egy Nikodémus. vagyis élt egy Nikodémus. És volt egy föld, ahol ez a Nikodémus élt, és volt egy gondviselő atya, aki megteremtette ezt a világot, egyáltalán volt Nikodémusnak hol élnie. Egyáltalán Nikodémus megszületett. Talán most az éneknek, nem hoztam magammal az énekeskönyvet, második verszakában van, hogy már kisdett koromtól ott volt velem az Isten. Az, hogy most itt vagyunk, ez az atyának a munkája. Ez a csodálatos teremtett világban az Istennek a munkája. Hogy Nikodémus volt, hogy volt lába, amivel el tudott indulni, hogy volt a lába alatt föld, ez azt jelenti, hogy itt látszik, hogy az atya a teremtésben valami nagyon fontos dolgot vitt véghez. Ez az első, amiben a Szent Háromság első tagjával találkozunk. A folytatás, ő egy éjjel elment. Ebbe van a Szent Lélek. Mert magunktól mi soha nem mennénk el Jézushoz. Ez Isten megelőlegezett kegyelme és a Szent Lélek megelőlegezett munkája, hogy Nikodémus, aki a nagy tanács tagja volt, hallott Jézusról, és benne nem a gyűlölet indult el, benne nem a közömbösség indult el, ő nem legyintett, hogy ez is csak egy csaló, hanem elment Jézushoz, és ez a Szent Lélek munkája. Amikor mi elindultunk Jézushoz, akár könnyek között, akár örömmel, akár egy ifjúsági táborba, vagy bárhol, az mindig a Szentlélek munkája. És a Szentléleknek az a célja, hogy ebből a találkozásból legyen is valami. De az Isten által, az Atya által megteremtett világban a Szentlélek elindít valakit. És hát Jézus meg ott van benne, mert hozzá megy. Mert a Szentléleknek mi más munkája lenne, mint hogy Jézushoz vezessen minket. A Szentléleknek ez a munkája Jézusra mutat, az ő személyére, az ő áldozatára, az ő golgotai keresztjére és az ő üres sírjára. És így van benne ebbe a másfél versben minden, hogy volt egy farizeus, mert az atya megteremtette, aki elment Jézushoz, mert a Szentlélek erre vezette őt, és ott találkozott magával Jézus Krisztussal. Egy picit bővebben nézzük azért ezt az igét, akkor azt látjuk, hogy Nikodémusban az a Szentléleknek a következő munkája, ez nagyon fontos, hogy elkezdi az atyát összekapcsolni a fiúval. Nikodémus mögött ott van egy jó 1000 éves zsidó tanítás, ami lehetetlenné teszi azt, hogy ez az összekapcsolás teljes legyen. Ő eljut odáig, hogy én összekapcsolom Jézust az atyával, és azt mondom, hogy tudom, hogy téged az atya küldött, és így fogalmaz, hogy tanítóul. Már ez is egy nagy dolog. Kapcsolat van közted Jézus és az atya között, mert te egy nagy tanító vagy. De a Szentlélek munkája bennünk, az pont a Szent Háromságról szól, hogy eljutni odáig, hogy Jézus nem csak egy tanító, nem csak egy példakép, hanem egy az atyával. Hogy az atyának és a fiúnak egy ilyen szoros kapcsolata van. Szép dolog eljutni oda, ahol Nikodémus eljutott, és tőlem nagy szó zsidó teológusként már ez is, de mindez kevés, mert így Jézusból csak egy tanító lesz ami számunkra is, akitől érdemes talán valamit megtanulni. Hisznek-e Jézusban? Kérdezik a Jehova tanúitól a honlapjukon. És a válasz a következő. Igen, hiszünk Jézusban. Hiszünk benne, hogy Jézus az égből jött le a földre, és váltságul adta tökéletes emberi életét. A halála és a feltámadása lehetővé teszi, hogy mindenkinek, aki hitet gyakorol benne, örök élete legyen. Abban is hiszünk, hogy Jézus most királyként uralkodik Isten égi királyságában, mely hamarosan békét fog teremteni az egész földön. Mindazonáltal egyetértünk Jézus következő szavával, az Atya nagyobb nálam, tehát nem imádjuk Jézust, mivel abban sem hiszünk, mivel abban hiszünk, hogy nem ő a mindenható Isten. Tehát abban hiszünk, hogy nem ő a mindenható Isten. Ezzel szemben Jézus azt mondja, aki lát engem, az látja az atyát. És ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk. Mert a Szentléleknek ez a következő munkája, hogy összekapcsolja a Szent Háromságnak ezt a két tagját. És utána jön a Szent Háromságba, újra megjelenik a harmadik tag, a Szentlélek, amikor ezt olvassuk, Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg az Isten országát. És ezt nagyon szeretném, ha megjegyeznénk. Az újjászületésnek a tanítását nem a kereszténység hozta be a világba. Az újjászületésnek a fontossága az az Ószövetségben is megtalálható. Éppen ezért mondja Jézus Nikodémusnak azt, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod, mit jelent az újjászületés. Hát hogy lehet az? Egyszerűen úgy, hogy azokat az igéket, amiket majd fel fogok olvasni, amik erről szólnak, a zsidóság a háttérbe szorította, és a teológiájának a középpontjába a cselekedetek által való megigazulást tette. Hogyan tudok minél inkább Istennek tetsző módon élni, hogyan tudom megtartani a parancsolatokat, hányszor kell böjtölnöm, ez a lényeg. És elsikkadtak azok az igék, amik arról szóltak, hogy újjászületésre van szüksége az embereknek. Így fogalmaz egy kommentál Nikodémus, vele együtt az egész zsidó tanítóhivatal, nem tudsz válaszolni arra a döntő kérdésre, hogyan juthat el az ember az új életre. És valóban nem tudott. És ezért mondja Jézus, hogy te Izrael tanító, és hogyhogy nem tudod a választ? Hogyhogy nem ismered Ezékiel könyvéből ezt a verset, egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és 20 szívet adok nekik. Hogyhogy nem ismered, vagy ismered persze az 51. Zsoltárt, hiszen a legismertebb Zsoltár, Nikodémus is ismerte, de hogy nem vág szíven ez a mondat a Dávidnak. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Hányszor mondta az Úr, hogy nekem nem arra van szükség, hogy levágjátok a tulkokat, meg a bárányokat, meg az egyéb áldozati állatokat. Újuljatok meg a szívetekbe. Nekem nem arra van szükségem, hogy körülmetéljetek a fiúkat, a szíveteket metéljétek körül. Nem a véres áldozatba gyönyörködik az Isten, hanem az újjászületésben, hogy megváltozik az élet. És ez Nikodémusnak a tragédiája, hogy ezt tudja, hallja, de nem veszi komolyan. Vagy egy egészen másfajta teológia van ott az életében. És szegény Nikodémus, és itt látjuk azért ennek a nagy tudású embernek a nagyon-nagyon gyermeki gondolkodását, hogy az újjászületésre azt gondolja, hogy vissza kell mászni a 70-80 éves emberként az édesanyja méhébe. Hát milyen gyermeki gondolkodás ez? Rá volt bízva Izrael népének a tanítása. És eljött ilyen butaságokat mond. És ez nagyon-nagyon emberi. Mert az ember is az Istenről, és a világról, és a megváltásról, és az újjászületésről mindenféle vad dolgokat ki tud találni. És éppen ezért itt az értetlenségnek a közepette lép be a Szentlélek az embernek az életébe. Jézus így felelt, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Ebben a néhány versben háromszor szerepel ez a kifejezés, hogy a lélektől születni. És ez a Szentlélek munkája a mi életünkben. Jézus határozottan kijelenti, hogy csak úgy lehet újjászületni, és csak az újjászületés által lehet bemenni az Isten országába. És ezt szeretné ezen a mai vasárnapon a Szent Háromság Istennek minden tagja így együtt elérni a mi életünkben. És azt szeretné, hogy utána a mi életünkben mindezt megértve ott legyen a bizonyságtétel. Mert Jézus így fejezi be a mai igeszakaszunkat, bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Eldönthetjük mi is azt, hogy akár a számunkra felfoghatatlan Szent Háromság kérdésében, vagy a magunk esze után járunk tovább az életünkbe, vagy megfogadjuk mindazt, amit Isten az ő igéjébe mond. Jézus bizonyságtételét meghallgatva, születik-e bizonyságtétel a mi szívünkbe is? Születik-e hála azért, hogy Isten megteremtette a világot? Erre itt lehetünk, van lehetőségünk vele találkozni. Van hála a szívünkbe, hogy a Szentlélek egyszer megszólított minket, és azóta is munkálkodik bennünk. És van-e bennünk hála, hogy van hova vinnie minket a Szentléleknek? Oda vinni Jézus Krisztus keresztjéhez, üres sírjához, rámutatni arra, hogy itt van a te életednek a megoldása. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te még a nagyon gyerekesnek és butának tűnő kérdéseket is szereted, és azokra is válaszolsz. És köszönjük neked azt, hogy mi már nem gondoljuk azt, hogy az újjászületés azt jelenti, hogy újra vissza kell mennünk édesanyánk méhébe, hanem azt jelenti, hogy a Szent Lelked által új emberek lehetünk. Hogy valami egészen más történik a mi életünkben, mint mások életében. Hogy valaki egészen máshoz tartozunk. hogy már az örök üdvösségnek a tagjai lehetünk, még ha nem is látható módon ebben a világban. Urunk Istenünk, így kérünk téged, hogy hálásak tudjunk lenni a Szent Háromság minden tagjának, és együtt az egész háromságnak, azért, hogy élhetünk, hogy újjászülethetünk, és hogy bizonságot tehetünk. Amen.